Kedves hallgatóink, első Rákóczi György erdélyi fejedelem és felesége, Loránfi Zsuzsanna házassága rendkívül jótékony hatással volt a nemzet, a két dinasztia és Sárospatak sorsának alakulására. Közös életük részleteiről kérdeztem Pogácsásné Kusnyér Éva, néprajzos muzeológust, a Sárospataki Református Kollégium Múzeumának munkatársát. A házasság hete alkalmából kikről is beszélhetnénk itt Sárospatakon, talán legjobb példaként a házasságnak a mindenki számára hasznos dolgairól, hogyha nem első Rákóczi György és Loránfi Zsuzsanna házasságáról. Hogyan zajlott akkoriban, hogy két főúri ifjú egymásra talál, hogyan segítettek nekik egymásra találni, hogy fogalmazzak körmön fontabban, hogyan jött létre az ő házasságuk abban az időszakban?
Alapvetően egy nagyon racionális döntés volt mindkét család részéről az, hogy Loránfi Zsuzsannát és első Rákóczi Györgyöt összeboronálják, ha fogalmazhatok így. Tudniillik, első Rákóczi Györgynek az édesapja Rákóczi Zsigmond még köznemesi származású volt, ugye ez a felső vadászi ága a Rákóczi családnak, és Loránfi Zsuzsanna sem a főúri körökben mozgott elsősorban, annak ellenére, hogy az édesapja egy komoly befolyásos zempléni birtokos volt, viszont viszonylag korán elhalálozott. Ezáltal Loránfi Zsuzsanna egészen fiatalon, 14-15 éves korától nem csak a gazdaságot irányította, hanem a saját testvéreit is tulajdonképpen nevelte. Ez egy nagyon erős nyitása, mondhatjuk, egy életre. 1616. április 18-án került sor az ő házasságkötésükre. Ez egy nagyon logikus döntés tűnhetett, hiszen első Rákóczi György ekkor már Szerencs és Ónod várát is birtokolta, tehát a környéken voltak már birodalmai, uradalmai. Viszont a Sárospataki várnak a megszerzése, az kifejezetten egy szerencsés vagy előnyös politikai és gazdasági lépésként jelenik meg. Ugyanez igaz a Loránfi vonalon is. Tudniillik, Loránfi Zsuzsanna az édesapja halála után örökölte a pataki uradalmat, ezáltal a Sárospataki várat, viszont ezt követte egy 13 évig húzódó örökösödési per. Tehát ez egy nagyon hosszú folyamat volt, és egyfajta védelmet is garantálhatott ez a házasság a Loránfi Zsuzsannának, hogy a birtokait nem veszti el.
Ilyenkor, hogyha összeboronálják a fiatalokat, ritkán adódott, a történelemből ismerünk nagyon sok példát olyan, hogy valós érzelem szövődött volna a házasulandó felek, vagy aztán később férj-feleség között. Hogyan alakult ez első Rákóczi György és Loránfi Zsuzsanna esetében?
Az első néhány év az viszonylagos békében és nyugalomban lehetett Sárospatakon, viszont amikor 1630-ban fejedelemmé választották Rákóczi Györgyöt, az egész háztartás és az udvartartás Gyulafehérvárra költözött. Ez kicsit kizökkentette a korábban megszokott mindennapi rutinból a családot és a komplett háztartást egyaránt. Fontos megemlítenünk, hogy első Rákóczi György egy alapvetően békés időszakban volt erdélyi fejedelem, elvétve voltak főleg külföldi vonatkozású háborúk, amiben ő csatlakozott, és ilyenkor nagyon gyakran a fejedelem asszony Loránfi Zsuzsanna irányította a háztartást. Ez azért jelentős, mert nagyon sok időt töltöttek, már a házasságuk kezdetén is viszonylag messze egymástól, ezért a távol töltött időben általában levelezéssel tartották a kapcsolatot. Nagyon sűrű levélváltásaik voltak, 3-4 naponta küldtek egymásnak leveleket. Ezekben a levelekben Loránfi Zsuzsanna rendszerint édes vagy szerelmes uramnak szólította a férjét, ami meglepő, nem egy tipikus 17. századi főúri érdekházasságnak tűnik az ő kapcsolatuk a fennmaradt írott források alapján. Nagyon fontos, hogy ez kölcsönös volt, hiszen első Rákóczi György is minden hadmozdulatról, minden politikai diplomáciai eseményről, illetve gazdasági kérdésekben is elsőként a feleségét értesítette és kikérte az ő véleményét, tehát egy nagyon jól kiegyensúlyozott kapcsolat volt az övék. Az mutatja, hogy igazán közel álltak egymáshoz, hogy 6 gyermekük születésekor a fejedelem mindig a felesége mellett volt, ennél közelebbi kapcsolódási pontot keveset találhatunk.
Ha már a gyerekeket említettük, akkor hát ugye a mai családmodellben, mármint a hagyományos családmodellben az elsőrendű szerepet a gyereknevelése kap, illetve az, hogy ő gyakorlatilag megkapjon mindent. Ez hogyan alakulhatott akkoriban, tehát mekkora központi szerepet játszott a gyerek egy ilyen házasságban?
Itt elsősorban a dinasztia, mint fogalom mentén kell meghatároznunk ezt a házasságot, illetve annak az utódlását. Ugye Rákóczi Zsigmond már eleve erdélyi fejedelemmé nevelte, ha úgy tetszik, Első Rákóczi Györgyöt, és ezt az utódlást kellett valamilyen formában folytatni, tehát ez egy nyomás is lehetett a házaspáron. A házasságuk során 6 gyermekük született, közülük azonban csak 2 élte meg a felnőttkort, és mindössze 1 volt, aki mindkét szülőjét túlélte. Régen megcáfolt a tény a történettudományban, hogy évszázadokkal korábban vagy ezelőtt nem viselte meg úgy egy gyermek elvesztése a házaspárokat, a szülőket, megviselte őket. Mindent megpróbáltak megtenni ők is természetesen a gyermekük megmentéséért, viszont sajnos nem sikerülhetett. Ennek viszont egy nagyon szép tanújeleként található többek között a múzeumunkban az első gyermekük keresztelésére adományozott, aranyozott ezüst keresztelőtál, amelyet a Sárospataki Református Egyházközségnek adományoztak, és évszázadokon keresztül használatban volt.
Közismerten egy egyház támogató, egyház pártoló házaspárról, családról volt szó. Hogyan élték meg a hitüket a mindennapokban, illetve hogyan viszonyultak magához az egyházhoz?
Köztudomású, hogy udvari prédikátor tartottak, ugye már protestáns szellemiségben, illetve családi körben naponta együtt olvasták a Bibliát. Azt gondolom, hogy ezt napjainkban is alkalmazhatjuk, és remélem, hogy vannak olyanok, akik alkalmazzák is közülünk ezt a mindennapokban. Illetve Lóránti Zsuzsannáról és Első Rákóczi Györgyről is tudjuk, hogy többször elolvasták a Bibliát, ami talán nem véletlen, hiszen Első Rákóczi György édesapja, Rákóczi Zsigmond volt az, aki a Vizsai Biblia patrónusaként nagyon sokat segített az anyanyelvű bibliaolvasásnak a kibontakozásában, kialakításában. Emellett a gyerekeket is, a gyerekek nevelését is a vallás határozta meg elsősorban az udvartartásukban, ezt a Gyulafehérvárra történő költözés után pedig az erdélyi viszonyok között folytatták.
Említette, hogy Lóránffy Zsuzsannára nagyon sokszor maradt akár a gazdasági élet irányítójának a szerepköre is. Láttunk ilyet a történelemben a nem főúri családok esetében is, hiszen akár a Málenki robot, akár a háborúk után mindig a nőkre hárult ilyen komolyabb feladat, akár még a földművelésnek a feladata is, vagy munkálatai. Hogyan hatott az ő személyiségére ez, hogy gyakorlatilag, hogy mondjam, mai értelemben kicsit férfiként is helyt kellett állnia?
Én azt gondolom, hogy Lóránffy Zsuzsanna alapvetően megelőzte a korát. És lehet, hogy ez arra vezethető vissza, amit az interjú elején is említettem, hogy viszonylag fiatalon, 14-15 évesen kellett helytállnia egy főúri gazdaság irányításában, melynek a feladatkörét a mai ember elképzelni sem tudja. Itt gazdasági kérdésektől kezdve a különféle földek és termények betakarítása, megművelése kapcsán gyakran előfordult, hogy egyenesen hadseregeket szerelt fel, zsoldosokat fogadott és bérezett, és küldött a férje után. Tehát ez nem egy 21. századi női szerepkör, vagy feleségnek a szerepköre, ha úgy veszük. Viszont nagyon ügyesen helytált benne, és ez egy nagyon komoly műveltségre is utal. A műveltségét azt nem csak a gazdasági életben tudta kamatoztatni, hanem többek között részt vett a kor hitvitáiban, ami egy 17. századi főúri asszonytól, ha nem is szokatlan, de mindenképpen egy említésre méltó dolog, illetve egy válogatott igékből álló könyvecskét is kiadott, Mózes és a próféták címmel, tehát ez is egy nagyon komoly szerepét, feladatát jelzi. Úgy gondolom, hogy ő folyamatosan belenőtt abba a szerepbe, amit az jelentett számára, hogy ő fejedelemasszonyként kellett, hogy tevékenykedjem.
Ugye ez a szerepkör később állandósult is azzal, hogy 12 évet élt özvegyi minőségében. Ezek az évek hogyan teltek? Ugye ez már ilyenkor kicsit félkarú a család, de hát attól függetlenül még működnie kell a családnak egyébként.
Van. Első Rákóczi György 1648-as halála után Lóránffy Zsuzsanna ugye a saját birtokára, Sárospatakra és a pataki várba tért vissza. Ezt az időszakot alapvetően a karitatív és patrónusi tevékenység jellemezte. Ez elsősorban a református egyházközségeket célozta, illetve nem utolsó szempontból a Sárospataki Református Kollégiumot. 1650-ben ő hívta Patakra a híres pedagógust Koméniuszt, ami egy nagyon komoly lépés volt a korban, illetve könyvnyomtatást is támogatott és finanszírozott ő maga is. Mindez azt mutatja, hogy nagyon aktív politikai és egyházi közéleti személyiség volt ő.
Összefoglalva az itt elhangzottakat, az imént elhangzottakat, hogyan lehet értékelni? Hát ugye mi szemszögünkben elsősorban sárospatakiként az ő házasságuknak a gyümölcseit, amely ugye nem csak a családot, hanem gyakorlatilag az egész országot és benne jelentősen Sárospatakot is érintette.
Itt a Rákóczi család egyik jelmondatát hoznám, a római levélből. Nem azé, aki akarja, és nem is azé, aki fut, hanem a könyörülő isteni. Valóban ez az ige volt az, ami meghatározta az ő házasságukat, és az összes tevékenységükre ez volt jellemző, hogy mindig valami magasztosabb célért dolgoztak, és én azt gondolom, hogy modern szóval élve ők egy power couple voltak, egy befolyásos pár, akik jól éltek a kapott lehetőségeikkel, és mindig jóra fordították azokat. Ennek nagyon szép tanújele többek között a Sárospataki Református Kollégium könyvtárának a gyarapítása, vagy maga a Sárospataki vár bővítése, amely mind Lóránffy Zsuzsannához és Első Rákóczi Györgyhöz köthető.
Kedves hallgatóink, Első Rákóczi György erdélyi fejedelem és felesége, Lóránffy Zsuzsanna házassága rendkívül jótékony hatással volt a nemzet, a két dinasztia és Sárospatak sorsának alakulására. Közös életük részleteiről hallották Pogácsásné Kusnyír Éva néprajzos muzeológust, a Sárospataki Református Kollégium múzeumának munkatársát.